Sziasztok, ez itt még mindig a Woman Power portrék keret nélkül, és ráfordulunk a második órára. És ahogy ígértem, a mai műsorban még mindig egy kicsit hazabeszélünk, mert hogy Winkler Nóra lesz a vendégem, aki a Hello Jara című műsorunk egyik műsorvezetője Nesta mellett. És aki, és most annyi mindent felsorolhatnék itt, hogy rádiós, televíziós műsorvezető, művészeti újságíró, művészeti magazin lapigazgatója, árverés vagy éppen tárlatvezető, és azt még így sorolhatnám, hogy mennyi mindennel foglalkoztál, de szia Nóra, örülök, szia, hogy itt vagy. És ugye felsoroltam egy csomó mindent rólad, mert hogy az elmúlt években azt mondhatjuk, hogy rengeteg életed volt. De ezek közül a szerepkörök közül te melyiknek tartod leginkább magad, vagy mikor melyiknek?
Inkább a mikor melyiknek az a pontos, és nagy gondba szoktam lenni, amikor mondjuk felkérnek arra, hogy nyissak meg egy kiállítást, és akkor felhívnak, hogy szia, akkor készítjük a meghívót, hogy mit írhatunk rá, milyen titulust, és évek óta igaziból egyszerűen nem tudom megmondani, mert nevetségesnek érzem, hogy az ember ezt mind felsorolja, amit te most ilyen kedvesen összeszedtél.
Hát próbáltam igen összeszedni, hogy én mire emlékszem, igen, hogy mennyi mindennel foglalkoztál.
Igen, de ha ezt így leírod, az olyan, nem tudom, szinte már ilyen agresszív nekem. Ezért azt szoktam, ha nagyon muszáj, akkor azt szoktam írni, hogy művészeti szakember, mert abban talán minden benne van, ami engem úgy érdekel a munkámban, vagy nagyon ritkán azt szoktam kérni, ne írjunk semmit, tehát aki tudja, hogy ki vagyok, az tudja úgy is, hogy ez nagyjából mit jelent, aki nem, annak meg nem tudom így elmondani úgyse. Úgyhogy nincs egy olyan, ami teljesebb lenne, vagy igazabb lenne, vagy ilyen nagyobb kör lenne számomra, mint a többi. Inkább csak az volt nekem mindig fontos, hogy ez a terület legyen, amin a munkáim zajlanak. Alapvetően ilyen kultúra, művészet vonalon.
Igen, és erre vagyok kíváncsi, hogy mennyire van távol ez a kép, amit most gondolsz te magadról, vagy amit érzel, attól a Nórától, aki mondjuk kislányként 5-6 évesen, vagy tinédzserként egyszer csak felnőtt szeretett volna lenni, és akkor volt egy elképzelés, hogy mivel szeretnél foglalkozni.
5-6 éves koromban, ha megkérdezel, akkor azt mondtam volna, hogy színésznő szeretnék lenni, és ezt elég konzisztensen képviseltem is hosszan.
De ezt el is tudnám képzelni rólad, hogy ezt a pályát választ.
Képzeld el, ez nagyon furcsa, hogy egyszer a Katona József Színház felkért, hogy egy valamilyen évfordulójuk alkalmából csináltak egy árverést, ami ilyen színházi relikviákból, meg ilyen különlegességekből állt, és akkor megkerestek, hogy vállalnám ennek a vezetését, meg az egész aukció leszervezését. És mondtam, hogy nagyon szívesen, és tök szuper volt az egész. Nyilván a Katonának van egy olyan támogató közönsége, akik így rajongással vannak. Tehát az egész este ilyen nagyon jó volt, és utána álltunk kint a színház előtt a Máté Gáborra, és akkor mondtam, hogy akit egyébként tudod honnan ismerek, még a színésznős ambícióimban volt egy Timár Péter filmben egy viszonylag nagyobb filmszerepem, amiben a Máté Gábor volt a vezető férfi színész, és akkor voltam 16 mondjuk, tehát annyi idős korom óta ismerjük egymást a Gáborral, és akkor ott álltunk az árverés végén, és akkor mondtam, hogy te figyelj Gábor, azért ez olyan vicces, hogy azért én alapvetően színésznőnek készültem, és akkor mondta, hogy hidd el, nem állnál most itt ennyire boldogan, nem lennél ennyire elégedett az életeddel, nem lennél ennyire önfeledten benne a dolgaim, ha ezt választod. Biztos csodálatos pillanatokat éltél volna át, de hogy úgy összességében nem az lenne a képet, hogy ez az, abba biztos vagyok. Na, szóval, hogy ha 5-6 évesen kérdezel meg, akkor színésznő akartam volna lenni. Utána volt egy szakasz, amikor azt gondoltam, hogy én a közgazdaság felé fogok elindulni, mert nagyon-nagyon érdekelt. És vannak is egyébként munkáim, tehát dolgoztam bankoknak, belső beszélgetéseket moderáltam, amiknek egyáltalán nem a kultúra volt a témája, hanem mondjuk csak úgy, hogy a vállalati kultúra, vagy a együttműködésnek a kultúrája.
Tehát picit hogy jobban értetted a vállalati működést is ezáltal.
Ja, hogy én, igen. Szóval, hogy biztos, hogy bármelyik szakmát választottam volna, lett volna nagy helye az életemben annak, hogy olvasok, színházba járok, múzeumba járok, de nagyon-nagyon-nagyon sokszor élem át azt, hogy milyen boldogság, meg mennyire hálás vagyok, sok munkám van benne, de szóval, hogy nagyon jó, hogy az lett a munkám, ami ennyire érdekel, mert engem azért alapvetően ez érdekel.
És mikor dőlt el ténylegesen, hogy te ezt a művészeti irányt akarod, és semmi mást?
Szerintem körülbelül olyan 20 éves lehettem, amikor az akkori szerelmem által úgy egyáltalán ráláttam arra, hogy létezik ez a világ. Tehát, hogy létezik ez, hogy az emberek festményeket néznek, és ahhoz nagyon értenek, arról nagyon jól beszélnek, hogy kiállításokat nyitnak meg, hogy eligazodnak úgy nagyon magabiztosan ebben az egész kulturális szövetben, és ott akkor is, abban a baráti körben indult el egyébként az én aukciós munkám is, ott ismertem meg a Tupor Tündét, aki állandó társam egy csomó művészeti munkámban, a tárlatvezetésekben, az Art magazin kiadásában, szóval valahol ott így 20 pár éves koromnál jött ez így nagyon erősen be, és éreztem akkor azt, hogy ez nagyon én vagyok.
És azt gondoltam, hogy mi talán a legfontosabb az életünkben, hogy honnan jövünk, vagy hogy milyen családból származunk, hogy onnan mit kapunk, hogy milyen példát, vagy milyen iránymutatást látunk. Te mit hoztál magaddal?
Szakmailag nagyon másban volt az egész családom. Tehát nálunk alapvetően mindkét ágon mérnökök. Gépjárművekkel foglalkozó mérnök a családom egyik ága, ideértve nagypapámat, a Winkler Dezsőt, aki a magyar járműfejlesztésnek az egyik ilyen ikonikus alakja volt. Az anyukám vonalán, a nagynéném vonalán pedig ez a műszaki mérnökség, textil, papíripar, tehát hogy egy kicsit rigidebb világ, mint a képzőművészet. Viszont
a fától,
ebből a szempontból igen, viszont az anyukám az gyerekkorom óta megvan, hogy ő bekönnyezik a szeme, amikor valami nagyon jó zenét hallgat a lemezjátszónkon, hogy mindenki olvas, hogy mindig vittek minket múzeumba, hogy színházba jártak, tehát hogy ez valahogy, tehát utálom is azt a kifejezést, hogy kultúrafogyasztó család voltunk, hanem hogy ez egy teljesen természetes volt. De azt azért nem mondanám, hogy tele lettek volna munkácsi képekkel nálunk a falak. Voltak festmények, és mondom, jártunk múzeumba, de ez a fanatizmus, amit mondjuk magamon már detektáltam, annak nem nagyon volt így előképe nálunk.
És a munkához való viszony, tehát ott milyen példát láttál?
A munka az evidens. Tehát, hogy az anyukám kiskorunk óta dolgozott. Úgy nőttünk föl, nálunk mindig minden étkezés közös volt, tehát, hogy együtt indítottuk a napot, hogy megreggeliztünk, és mindig együtt vacsoráztunk, és nyilván hétvégén meg minden együtt volt, és imádtam azt, hogy este hazajöttek a szüleim, megcsináltuk együtt a vacsorát, leültünk, és ők állandóan arról dumáltak, hogy kivel mi volt a munkába, és akkor ez volt, és az volt, és mi is úgy megjegyeztük ezeket a neveket, hogy próbáltuk elképzelni, hogy milyen lett az anyukának a főnöke, meg a főnöknője, meg ilyenek, de hogy mindenki nagyon dolgos volt. Olyannyira, hogy az megvan az a döbbenet nekem, hogy mondjuk amikor a barátnőim családjához elmegyek nyáron, hogy ott ők úgy nyaralnak, hogy úgynevezett nyaralnak, tehát ők kinyitják a napozóágyat, és akkor úgy azon fekszenek és olvasnak. Nálunk a családi nyaralás az olyan volt a saját családi nyaralunk, hogy ott állandóan valaki valamit csinál. Tehát vagy főz, vagy lepakol, vagy már előkészít, vagy a kertbe gerebjéz, vagy valamit csinál, tehát hogy az ritka volt, hogy olyan teljesen átadnánk magunkat a nyugalomnak, hanem hogy mindenki állandóan valamit úgy készenlétben van.
Igen. És igen. Ezt érzem is rajtad, hogyha tovább megyünk, és az, hogy hogyan képezted magad, hogy mivé váltál, ugye az ELTE-n tanultál, de külföldön is, Londonban is tovább képezted magad. Melyik mit adott, vagy miért volt fontos számodra például az, hogy külföldön tanulj tovább?
Az ELTE, amikor még azt gondoltam, hogy közgazdász szeretnék lenni, felvételiztem érettségi után a közgázra. Nálunk matekban nagyon erős a család ettől a mérnök dologtól, és én igazán soha nem voltam abban annyira jó, mint mondjuk a húgom, aki közgazdász is lett, de hogy valahogy úgy elrontottam azt a felvételimet, és akkor először dolgoztam 2 évet egy reklámügynökségnél, de nagyon, nagyon bántott, hogy nem tanulok. Tehát, hogy egyszerűen idegesített, hogy most szeretnék inkább egyetemre járni. Nagyon kevés időm volt a felvételig, és az angol, mert én emelt szintű angol gimnáziumba jártam, meg nálunk a nyelvtanulás az is egy ilyen gyerekkorunk óta, de nem kötelező volt, de szóval ez úgy evidens volt, hogy a gyerekek nyelvet tanulnak. Tehát azt tudtam, hogy az egyetlen lehetőségem arra, hogy pár hónap alatt felkészüljek egy felvételire, az az angol nyelv lesz. És akkor fel is vettek az angol szakra, és azt gondoltam, hogy én nem akarok angol tanár lenni, de nagyon érdekel a bölcsészet, akármilyen hülyén és elitistán hangzik, ha így mondom, de azt szerettem volna, hogy bekerüljek egy bölcsészkarra, és utána ott már tudjak nézelődni, tudjak egy kicsit ezt tanulni, egy kicsit azt hallgatni. Tehát azt adta, fantasztikus volt az angol szak, a Nádasdy Ádám volt a nyelvész professzorom, az egész a gondolkodás mód, a gondolkodásnak a minőségét tanultad ott meg. Nagyon sok vitaóránk volt, rengeteget kellett írni, rengeteget kellett olvasni, állandóan így áramlottak a gondolatok. Biztos az is számított, hogy én nem 18 évesen kerültem oda, hanem 20 éves voltam, és azt a 2 évet mondom, egy reklámügynökségnél töltöttem, ami nagyon intenzív és nagyon életszerű dolog volt. Tehát mire egyetemre értem, addigra nekem a tanulás az egy ilyen vágyott állapot volt, nem az, hogy egy ilyen kontinuum, hogy épp most hagytam abba, volt egy nyaram, és hát, már folytatom is.
Hanem egyszerűen érdekel.
Hanem, hogy erre vágytam, hogy hallgassak okos embereket, és mondják meg, hogy én mit olvassak, és utána arról akarjanak velem beszélgetni. Tehát, hogy ez nagyon jó volt. A London az akkor volt, amikor már tévéztem, már a kultúrházat csináltuk, és volt egy hosszabb szünetünk egyszer nyáron, és akkor is azt éreztem, hogy ezt használjuk valami értelmes dologra. És
ne csak feküdjünk a napágyban.
Ne csak feküdjünk a napágyban, tényleg, mint mások, hanem hasznosítsuk az időt. És kinéztem, hogy Londonban a Sotheby's-nél, amelyik egy ilyen nagyon nagy múltú, több száz éves angol aukciós ház, nekik van egy egyetemük. És ott kiválasztottam egy kurzust, ami a művészetnek a piaci oldalával foglalkozott, hogy hogy működik a képzőművészet a piacon, mi mozgat árakat, mi határoz meg értékeket. Nagyon szerettem azt is.
És aztán egyébként itthon nem tudtad volna megtanulni.
Én nem tudom, hogy akkor volt-e már ilyen profi képzés. Hallottam arról az iskoláról, hogy ez nagyon jó, és nagyon érdekelt, és szívesen kipróbáltam azt is, hogy egy darabig nem itthon lenni. Szóval minden szempontból jó tapasztalat van.
Én azon gondolkodtam, régóta ismerjük egymást, de hogy egy ilyen 8-tól 4-ig munkakörben nem nagyon tudnálak elképzelni, és talán valahogy ezt így meg is tudtad valósítani, hiszen egy picit így kitoltad a határaidat, és egy olyan életet alakítottál ki, ami számodra komfortos, itt a munkavilágára gondolok elsősorban. Amikor szeretem, akkor csinálom, amit szeretek, azt vállalom el. Tehát jól látom ezt, hogy...
Igen.
Hogy ez egy ilyen kis egyéni világ, amit magadnak létrehoztál.
Biztos ez jobban látszik kívülről, mert belülről nem így élem meg, belülről azt az örömöt élem meg, hogy milyen jó, hogy megtaláltam ezt a területet, és ez hosszú idő óta is totálisan érdekel. De tényleg nagyon-nagyon fel tud villanyozni, meg így feldobni, hogy amit ebben így látok, vagy amit megérthetek, vagy amit elmesélhetek. Szóval minden, ami létrejön számomra ezen a művészeti területen, az nagyon sok örömet
okoz. De hogy nem férsz be a klasszikus keretek közé, valahogy azt érzem. Hát hogyha csak tárlatot igen. vezetnél 8-tól 4-ig, azt se tudnám elképzelni rólad.
Nem, azt én sem. Nem. Nagyon sok minden érdekel, és annak örülök, hogy amikor a televíziónak vége lett, én azt a tempót kifejezetten szerettem. Azt a sűrűségét az újdonságoknak, információknak, tétnek, határidőknek. Szóval szerettem azt a közeget, azt a sűrűséget, ami volt. És úgy nagyon örülök, hogy azt teljesen újra tudtam teremteni egy másik valóságban, vagy hogy is mondjam, szóval, hogy a tévén kívül is újra meg tudtam szervezni magamnak egy olyan életet, amiben van tempó úgy, ahogy én szeretem.
És ugye nem csak tévéztél, hanem rádióztál is, mert hogy egy picit előre szaladtunk, mert volt a Danobius Cappuccino tripla, egyébként utána volt a korábbi rádiókafé, ahol napi műsorod volt, ha jól emlékszem, Kogárt Café címmel. Igen. Tehát, hogy azért a médiába úgy bekerültél, de vonzott ez a világ, vagy egyszerűen csak belesodródtál?
Inkább azt mondanám, hogy belesodródtam. Az, ami miatt színésznő akartam lenni kiskoromban, meg ami miatt szépkiejtési versenyeken indultam meg az iskolába, sokszor az iskolai ünnepségeken szavaltam, meg ilyenek, tehát hogy az a késztetés, hogy úgy csinálni dolgokat, hogy az látszódjon, az egy erős belső késztetés, de nem volt egy olyan dolog mellé, hogy akkor én feltétlenül a médiában szeretném megtalálni magam, semennyire.
Az sem volt ez a híres szeretnék lenni, ismert szeretnék lenni, át akarok sok embernek valamit tenni, tehát annyi mindent lehet mondani, hogy miért.
Olyan volt, hogy át akarok sok mindenkinek adni, de és az is megvan, hogy gyerek vagyok, és nézem a Vitrai műsorait, és nézem a Kepes András műsorait, hogy egy műsor az tud lenni, hogy emberek ülnek és beszélgetnek érdekes, és értelmes, és vicces dolgokról. Tehát, hogyha ez egy munkakör, akkor köszi, én ezt kérem, nekem ez tetszik. Ilyen értelemben érdekelt, de a rádiókafés felkérésben az volt az érdekes, hogy ez egy kulturális műsor. A Kultúrházban, amikor híre ment annak, hogy egy castingot írnak ki erre, abban az érdekelt, hogy ez egy kulturális műsor. És mint amikor vége lett a Kultúrháznak a tévén belül, megkerestek más profilú műsorokkal, amire azt éreztem, hogy nem.
Ez nem a te utad.
Nem. Tehát, hogy önmagában csak azért, hogy ott lehessek, azért nem akartam időt tölteni olyannal, ami nem igazán érdekel, vagy nem az én műfajom. Tehát, hogy akkor annak lesz majd máshol helye, és szerencsére lett is.
Na most, hogyha bár beszéltünk a régi kaféről, akkor azért beszéljünk az újról, mert hogy itt ülünk, és ugye te visszatérő vagy, és Nesztával a Hellójáratot csináljátok, vezetitek. Miért pont Nesta egyrészt? Miért tudtok ti jól működni? Illetve milyen érzés volt, amikor megérkezett ez a felkérés, hogy akkor újra a rádiókafé?
Azért a Nesztával csinálom ezt a műsort, mert ő hívott föl ezzel az ötlettel, amire elsőre azt gondoltam, hogy még olyan kicsi a gyerekem, hogy kizárt, hogy valamit, ami rendszeres, azt teljes biztonsággal bemerjek vállalni.
Ez 2 éves volt akkor, amikor
igen.
erről beszéltem.
Szóval 2 éves volt, ez tudod, az a korszak is tulajdonképpen ez azért még most is tart, és szerintem sokáig tart, hogy nem tudsz tűpontosan tervezni. Tehát ami nagy újdonság, az 600 millió másfajta újdonság valóság mellett, amit egy gyerek hoz, az az, hogy megérted, hogy a kontrollnak a saját életeden hol van a vége. Miközben arra törekszel, afelé haladsz egész életedbe, hogy minél jobban tud kontrollálni, átlátni, megtervezni az életedet, és ahogy így mennek az évek, egyre jobb vagy ebbe, egyre jobb rutinnal tudod eldönteni, hogy ezt meg tudod csinálni, vagy nem. És hogyha lesz egy gyereked, akkor teljesen más alapokról kell ilyen döntéseket meghozni. Szóval amikor ezt a, nem is tudom, nyár elején vagy tavasszal mondta, hogy lenne egy ilyen dolog, mit szólok, akkor mondtam, hogy hát azt, hogy figyelj, szuper lenne, de hát kizárt. És akkor ugye elkezdtünk róla egyeztetni, hogy azért nem annyira kizárt, és hogy tudjuk megcsinálni adásbiztonság szempontból. És azért ő, mert én tőle nagyon oda voltam, és hát ezzel nem vagyok egyedül a régi rádiókaféban, tehát hogy a Nesta körüli fanatikus rajongók egyike voltam, teljesen lenyűgözött, hogy valaki ennyire sokat tud zenéről, ennyire szenvedéllyel követi, figyeli, kutatja, hogy ennyi újat tud állandóan mondani az embereknek. És pont a múltkor beszéltem vele arról, hogy én úgy foglalkozom művészettel, hogy a hátterem, leszámítva ezt a londoni képzést, nekem nem művészet történet, én nem abból jövök. És a Tündével, a Topor Tündével, aki viszont egy hardcore művészettörténész, nagyon sokszor beszélünk arról, hogy attól is tudunk olyan érdekesen másképp ránézni dolgokra, mert én nem töltöttem 5 évet ezzel a szakággal. Egészen máshonnan van a tudásom a képzőművészetről, mint egy egyetemi más. Az egy sokkal strukturáltabb típusú, és emiatt egy kicsit időnként ilyen kaloda-szerű tudás. Tehát, hogy
ha... De Nesta is ezt mondja magáról a zenében.
Na, és szerintem mi ezért szerettünk egymással dolgozni, vagy ezt nagyon tiszteljük, vagy nagyon bírjuk egymásba, hogy van egy olyan, mind a ketten bedolgoztuk magunkat egy területre, amiről rengeteget tudunk, és nagyon érdekel, és biztos vagyok benne, hogy az, ahogy hogy a saját területeinket látjuk, meg ismerjük, meg amilyen módon beszélni tudunk róla, annak köze van ahhoz, hogy egyikünknek sem ez a tanult szakmája. És szerintem ez az egyik dolog, meg én bírom a humorát, bírom a...
Jól rá tudtok egymásra kapcsolódni, igen. A zene és a művészet így jól összefér együtt. Egyébként most már kétszer is említetted a Tündét, és előjutott eszembe, hogy neked fontos-e, hogy egy társal együtt dolgozz, ha teheted, és legyen egy ilyen oda-vissza áramlás, gondolkodás, egymásra reflektálás, ugyanígy Nesta vagy Tünde esetében.
Igen, a Tündénél sem mondtam volna így, tehát hogy a barátságunknak és a szakmai munkáknak sem ez a tudatos rakta ki az útját, hogy én szeretek valakivel együtt. A Tündével inkább ez egy ilyen elképesztő felfedezés volt saját magunk számára, hogy mennyivel szívesebben dolgozunk együtt, mint külön-külön, hogy mennyire jó dolgokat tudunk kihozni egymásból. Tehát nagyon-nagyon erős páros vagyunk, és például ez a tapasztalat is jó volt nekem ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy akarok, hogy jó lesz-e párban műsort vezetni a Nesztával, és egyébként a Nesta azért is volt számomra megnyugtató, mert ő egy olyan minőségű ember, akivel kapcsolatban például sose kell attól félnem, hogy nem tudom majd befejezni a mondataimat, hogy lesz valamilyen, tudod, tehát, hogy ennek is van azért egy nem is csak intelligenciája, hanem talán egy kémiája is, hogy tudod, hogy a másik ki, és adsz neki teret, hagysz neki teret. Én engem az biztos, hogy megfullasztana, ha úgy kellene műsort vezetnem, hogy tudom, hogy...
Hát küzdeni azért, hogy megszólalhass.
Igen. Igen. Na, azt nem, azt
biztos
nem.
Kell tudni hallgatni, kell tudni rákapcsolódni.
Igen. Szóval, hogy én nagyon sokat kapok ezektől a páros dolgoktól, de vannak munkáim, amiben meg egyedül állok a színpadon, és azt is nagyon szeretem. Szóval, hogy szeretem mind a kettőt.
És mi az, ami egyébként a művészetben leginkább lázba hoz?
A tehetség, a történetek, annak az újra meg újra meglátása, hogy micsoda erő az, hogyha egy ember megtalálja azt, ami a legjobban érdekli. Tehát, hogy mindig, amikor nézel egy életutat, akkor visszatekintve minden olyan egyértelmű, minden olyan logikus. Hát, aha, persze, itt van, ide járt iskolába, de menet közben ez rengeteg döntés, meg rengeteg bizalom önmagadba, és rengeteg kockázatvállalás, hogy rajta maradsz-e egy úton, amivel kapcsolatban senki nem mondja azt neked, hogy el tudsz jutni benne a sikerig. És sok idő lesz, mire elkezded hallani azokat a hangokat, hogy jó, ez neked megy, ezt csináld. Tehát nagyon szeretem ezt az erőt megtapasztalni a képzőművészetben. Nagyon lenyűgöz az, hogy van egy időszak, amikor mindenki egyféle módon hoz létre képeket, és van valaki, aki gondol egyet, és nem. Ő más. És akkor az mi? És onnan elindul egy új irányzat, onnan elindul egy új korszak. Hogy mi az a dolog, amitől valaki ennyire képes magát függetleníteni az uralkodó divattól, vagy trendektől, vagy megoldásoktól, és így tak, gondol egyet, és csinál valamit egészen máshogy. Ez a játékosság, meg ez a bátorság, ez annyira szórakoztató látni a képeken, én ezt imádom.
Látszik is rajtad, kár, hogy a hallgatók nem látják. Egyébként milyen Winkler Nóra, amikor nem a mikrofon mögött, kamera előtt van, vagy éppen nem a színpadon vagy, tehát más vagy olyankor?
Én azt szeretem a munkáimban, hogy nem kell nagyon eltávolodnom attól, aki vagyok, sőt, hanem nagyon is építenek ezek a munkák, vagy ezek a felkérések arra, aki vagyok. Szóval, hogy amilyen az én személyiségem, vagy amilyen az én érzékenységem, ahogyan látom a dolgokat. Tehát úgy azt érzem, hogyha összefutnál velem a játszótéren, amikor a Simikét teregetem, akkor nem látnál nagyon, nagyon másnak. Azt hiszem, hogy nem látnál nagyon másnak.
Egyébként tudsz játszótéri anyuka is lenni? Mert hogy van, aki tud, van, aki nem tud, van, aki jól érzi magát egy ilyen közegben.
Nagyon élvezem. Úristen, nagyon. Egyébként én azt is élveztem egy darabig, és tök jó, hogy semmi nem kényszerített arra, hogy benne maradjak, de volt egy szakasz ebben az egész anyaság dologban, amikor csak az van, hogy anyuka vagy. És amivel kezdted az elején, hogy melyik vagyok leginkább én, és hogy sokféle, amire azt érzem, hogy én vagyok, az őrületesen jó volt, hogy hosszú idő óta először csak egy dolog vagyok, csak egyetlen egy dolog vagyok, és csak nincsenek B oldalak a fejemben, és nincsenek, hogy pelenkázom, és közben azon gondolkozom, hogy hogyan érek oda majd, de nem nincs, semmi nincs, csak egyetlen egy dolog van, hogy én ennek a kicsi babának vagyok az anyukája, és ez most a mi életterünk. Tehát én azt imádtam. És mindent nagyon szeretek, amit ez hoz, nyilván azzal megkönnyítve, hogy lehetek másban is, tehát hogy meg tudom élni. De amikor a játszótéren vagyunk, én ezt határtalanul szeretem.
Folytassuk innen, tartsunk egy kis szünetet, ne menjetek el, Winkler Nórával beszélgetek továbbra is.